Amíg addig a fején, addig szeretném megköszönni a lehetőséget, és nagyon röviden utaljak vissza Magurovics Horváth Pálnak az előadására, aki kardiovaszkuláris betegségekről beszélt, de megemlítette egy rövid kulcsszóban a gyulladást, és az én előadásom és az én munkám az lényegében a gyulladásos betegségeknek a molekuláris megértésére irányul, és bármi a gyulladásos betegségek közül a legsúlyosabb, klasszikus gyulladásos betegségeknek a mechanizmusaival foglalkozunk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az elmúlt évtized vagy egy-két évtized eredményei alapján nagyon-nagyon sok népbetegségnek úgy tűnik, hogy komoly gyulladásos komponense van, ahogy például a vulnerábilis plak kialakulásának, de ugyanígy az elhízásnak, a cukorbetegségnek és sok más betegségnek is komoly gyulladásos aspektusa van. Tehát a kísérleteinknek a célja mielőtt sejtek jelenlétének a megértése gyulladásos betegségekben. És ahogy említettem, a mi kísérleteink központjában a legsúlyosabb, legklasszikusabb gyulladásos betegségek vannak, minket leginkább a reumatoid artritis érdekel, amelyik egy súlyos autoimmun gyulladásos betegség, ezeknek a prototípusa tulajdonképpen. Nagyon súlyos krónikus ízületi gyulladás, ami a populáció közel 1%-át érinti. Patomechanizmusáról sokat tudunk, de nagyon-nagyon sok kérdés van még benne, és emiatt a terápia nem megoldott. És abban reménykedünk, hogy a patomechanizmus megértése által esetleg új terápiás célpontokat tudunk kijelölni majd a későbbiekben. A reumatoid artritisnek az egyik legszélesebb körben alkalmazott egérmodellje az úgynevezett KBXN serum transfer artritis. Ez egy autoantitest indukált artritis, itt lehet látni egy kontrollegeret, illetve egy artritises egeret. Nagyon jól lehet látni a hátsó végnaknak a dúzadását, a ödéma kialakulását, a vörösségét is talán a végtagnak. És ha ezt kvantifikáljuk, akkor azt látjuk, hogy az egereknek a bokavastagsága, ez alatt ez egy kb. 2 hetes vagy 3 hetes kísérlet, a kísérlet indulásától kezdve az egereknek a bokavastagsága drámai mértékben megemelkedik, ez egy nagyon jól kvantifikálható válasz. Ez egy vattípusú egeretnek az eredményeit mutatom. És az elmúlt néhány évben minket az érdekelt, hogy vajon milyen fehérvérsejt átviteli folyamatok játszanak szerepet ebben a folyamatban, és az elmúlt éveknek az eredmény alapján azonosítottunk egy jelpályát, aminek úgy gondoljuk, hogy legfelső eleme az SLC típusú tirozinkinázok, a következő eleme az a SIG-tirozinkináz, a harmadik eleme pedig a PLC gamma 2 foszfolipáz, és úgy gondoljuk, hogy ennek a jelpályának bármelyik elemét, hogyha kiütjük, akkor teljes mértékben védettekké válnak az egerek a reumatoid artritis kialakulásával szemben. Ezek közül a kísérletek közül az elmúlt évben az SLC típusú tirozinkinázokra fókuszáltunk, és erről 2014-ben jelent meg egy közlemény, erről fogok elsősorban beszélni. Szerettük volna megnézni azt, hogy a reumatoid artritis egér modelljén kívül más modellekben is védettek-e ezek az SLC típusú tirozinkináz knockout egerek. Ezért megvizsgáltunk egy autoantitest kiváltott a bőrgyulladás modellt, ez egy kollagén 7-es antitesttel kiváltott bőrgyulladás. Vad típusú egerekben egy nagyon súlyos bőrgyulladás, ez a fülön látszik a legjobban technikai okok miatt, egy nagyon súlyos fülgyulladást eredményez, és az SLC típusú tirozinkinázoknak a genetikai hiánya teljes mértékben megvédi az egereket ettől ennek a betegségnek a kialakulásától. Ezt is kvantifikáltuk vad típusú egerekben, egy súlyos klinikai állapot jön létre, a knockout egerekben pedig semmi nyomat nem látjuk a gyulladás kialakulásának. A következő kérdésünk az volt, hogy vajon mi a mechanizmus ennek, milyen módon vesznek részt ezek a fehérjék, az SLC típusú tirozinkinázok a gyulladásnak a kialakulásában. És itt egy kis hátteret hadd mondjak önöknek, a gyulladásnak egy nagyon fontos komponense az, hogy a fehérvérsejtek a vérből a gyulladás területeire, az interstíciumba vagy a szövetközti térbe vándorolnak, ez egy transmigrációs folyamat, és ismert, hogy ez a folyamathoz nagyon sok adhéziós fehérje, úgynevezett integrinek kellenek. És régebben is ismert volt, ezek az integrinek SLC típusú tirozinkinázokon keresztül szignalizálnak a sejt belseje felé. Tehát az volt a hipotézisünk, hogy miután az integrineknek fontos szerepe van ebben a transmigrációban, miután mindenki úgy gondolta, hogy az SLC típusú tirozinkinázoknak fontos szerepe van az integrineknek a működésében, nyilvánvalóan akkor az SLC típusú tirozinkinázok ebben a fázisban vesznek részt, és az SLC kinázoknak a hiányában a sejteknek az képessége arra, hogy vándoroljon az endotélium rétegen keresztül, az intrinzik migrációs kapacitása károsodott. Ezt a hipotézisünket támasztották alá azok az eredményeink is, amelyekben azt néztük, hogy a gyulladásos területen, egy artritises bokában milyen számban szaporodnak fel a különböző gyulladásos fehérvérsejtek, és míg azt látjuk, hogy vad típusú egerekben az artritises kezelés hatására egy drámai mértékű megemelkedését látjuk a fehérvérsejtek számának, addig, hogyha az integrineket kiütjük, ez technikailag egy CD18 nevű fehérjének a kiütésével tudjuk elérni, hogyha az integrineket kiütjük, akkor egyáltalán nem látunk fehérvérsejt a gyulladás területén, és hasonlóképpen, hogyha az SLC típusú tirozin kinázokat, tehát a Sark Family Kinases, innen jön az SFK, és gyakorlatilag itt három ilyen kináz van kiütve, ezért akkor további a háromszoros SFK knockoutoknak hívom ezeket az egereket. Ezekben is azt látjuk, hogy teljes mértékben károsodott a fehérvérsejteknek a gyulladás területére vándorlása. Bizonyos okok miatt, amire nincs idő most elmagyarázzam, elkezdtünk azonban azon gondolkodni, hogy vajon tényleg ennyire egyszerű ez a mechanizmus. És ezért kitaláltunk egy viszonylag bonyolult rendszert, aminek az elmagyarázásához először is hangsúlyozni szeretném, hogy ezek az eddigi kísérletek intakt egereken, tehát nem manipulált, genetikailag manipulált, de egyébként nem manipulált teljes egereken történtek. Mi pedig beállítottunk egy olyan kísérleti rendszert, úgynevezett kevert csontfelői kimérákat, ahol egy bonyolult módon eljutottunk odáig, hogy egy egéren belül vad típusú és knockout fehérvérsejtek is vannak, ezeket pontosan azonosítani tudjuk áramlási citometriás módszerekkel, és meg tudjuk azt csinálni, hogy egy egéren belül összehasonlítjuk a vad típusú és a knockout sejteknek a migrációját. Itt az Y-tengelyen most már nem abszolút számok szerepelnek, hanem egy relatív migráció, amit normalizáltunk egy bizonyos faktorra. Itt a vad-típusú sejteknek, a vad-típusú sejtekhez kell kompetálva kapott migrációt látjuk, tehát ez lényegében a kontrollunk. És azt látjuk, hogy ilyen körülmények között a CD18 knockoutok, amelyekben egy migrációs defektus sejtettünk, ténylegesen kevésbé migrálnak, tehát a CD18 knockout sejtek akkor sem képesek felszaporodni a gyulladás helyén, hogyha vad-típusú sejtek ott vannak a környezetben egyébként. A meglepetésünk az akkor volt, amikor megcsináltuk ugyanezt a kísérletet az SLC kináz knockoutokkal, és itt azt láttuk, hogy éles kontrasztban azzal, amit itt korábban láttunk, hogyha, tehát ebben a kísérletben az történik, hogy van vad típusú fehérvérsejt is, és knockout fehérvérsejt is, hogyha a környezetben vad típusú fehérvérsejtek is jelen vannak, akkor az SLC típusú tirozin kinázok legalább ugyanúgy, vagy még inkább nagyobb mértékben képesek bevándorolni a gyulladásnak helyére, mint a mellettük levő vad típusú sejtek, nyilván megfelelően matematikailag normalizálva mindenkit a saját vér koncentrációjára. Tehát ez alapján úgy gondoljuk, hogy ellentétben azzal, ami az eredeti hipotézisünk volt, és amit ez alapján, a fenti kísérlet alapján gondoltunk, itt tulajdonképpen nincs egy intrinzik migrációs károsodás, tehát a háromszoros SFK knockout fehérvérsejtek, azok önmaguk képesek a gyulladás helyére vándorolni, itt valamilyen más oka van annak, hogy egy intakt egérben nem történik meg a gyulladás helyére vándorlás. És most elkezdünk gondolkodni azon, hogy mi kell ahhoz, hogy egy fehérvérsejt bekerüljön a gyulladásos területre. Ennek két feltétele van. Az egyik, hogy maga a sejt intrinzik módon képes legyen a vándorlásra, de a másik az, hogy létrejön az a kemoktaktikus grádiens, ami jellemzi a gyulladásos környezetet, mondjuk egy gyulladásos izületben, vagy egy gyulladásos bőrterületen. És úgy gondoltuk, hogy ha a sejtek önmaguk képesek bevándorolni a gyulladás területére, akkor valószínűleg a gyulladásos környezet hiányzik ebben a felső kísérletben, és emiatt nem jön létre a vándorlás. Úgyhogy megnéztünk különböző gyulladásos molekulákat, amelyek kemotaktikus grádienst hoznak létre gyulladásos folyamatokban. Az egyik az egy MIP2 nevű kemokin, a másik egy lipidmediátor, az LTB4, és mind a kettőnél azt láttuk, hogy az SLC típusú knockout és SLC típusú kináz knockout egereinkben, ezek egyáltalán nem képesek felszaporodni a gyulladásban. Tehát megvan az oka annak, hogy vajon a gyulladásban miért nem történik meg a vándorlás, nem azért, mert a sejtek nem képesek vándorolni, hanem valamilyen okból a gyulladásos környezet, ami oda vonza őket, ez hiányzik. És a következő kérdésünk az volt, hogy vajon honnan származnak ezek a gyulladásos mediátorok. Nagyon sok kísérletet végeztünk, és azt vettük észre a végén meglepő módon, hogy maguk a fehérvér sejtek in vitro körülmények között ugyanezeket a mediátorokat, tehát a MIP2-t és az LTB4-et is tudják termelni, és az SLC típus tirozin kinázoknak a hiányában ez a termelés a fehérvér sejtekből nem jön létre. Az eredeti hipotézisünket tehát, amelyben úgy gondoltuk, hogy az SLC típusú tirozin kinázok valamilyen intrinzik módon szükségesek ehhez a migrációhoz, ezeket olyan miért úgy kellett teljesen megváltoztatnunk, hogy ehhez a lépéshez nem szükségesek, viszont a fehérvérsejtek a szövetekben elkezdenek gyulladásos mediátorokat termelni, ezek további fehérvérsejt migrációt hoznak létre, itt tehát egy pozitív feedback loop jön létre, egy feedback folyamat jön létre, és úgy gondoljuk, hogy az SRC típusú tüdőszentkirályzók ehhez a lépéshez, nem pedig ehhez a lépéshez szükségesek. Ezeket a kísérleteinket az elmúlt évben a kísérletes immunológiának az egyik legrangosabb folyóiratában, a Journal of Experimental Medicine-ben sikerült publikálnunk. Külön örömünkre szolgált, hogy az újságnak a legtöbbet olvasott közleménye az a mi közleményekről szóló editória, szerkesztőségi cikk volt, és a mi saját közleményünk a legtöbbet olvasott primer kísérletes közlemény volt. És nagyon röviden hagyjam említsek meg még egy munkát, ami az elmúlt fél évben, vagy elmúlt évben fejeződött be. A reumatoid artritis patomechanizmusának egy másik fontos aspektusa a csonterózióknak a létrejötte. Tehát lényegében a csontnak a bontása, amit itt is lehet látni, ezen a röntgenképen, és ezek az oszteoklasztok, avagy csontfalósejtek közvetítésével jönnek létre, és egy másik munkánkban sikerült azonosítani ezeknek a csontfalósejteknek egy nagyon fontos jelátvívő molekuláját, a PI3-kináz beta izoformáját, és ez pedig a kísérletes reumatológiának az egyik legrangosabb közleményének a címlapjára került. És utoljára a köszönetnyilvánításként hagyom mutassam be a munkacsoportomat, és azokat az embereket, akik ezekben a munkában részt vettek. Az artritis-es kísérleteinket még Jakus Zoltán kezdte el, régen az elmúlt években pedig Kovács Miklós volt az, aki ezeket a kísérleteket legnagyobb volumenben csinálta. Győri Dávid volt az, aki az oszteoklasztos kísérleteket végezte. És hadd említsek meg még két dolgot, az elmúlt évben Futosi Krisztinának és Győri Dávidnak sikerült a PhD munkáját megvédenie, Kovács Miklósnak a PhD dolgozatát beadnia, és a munkacsoportunk egyik korábbi tagjának, Jakus Zoltánnak pedig sikerült elnyernie egy fiatal lendület kutatói munkacsoportot. Köszönöm szépen!